Rádióegyetem. Ragó Anett, a valóság és képi reprezentációja.
Amiről most szó lesz, az, hogy nem is a látásnak a története természetesen, de hogy a képekkel, az embernek a képekkel való kapcsolatáról szeretnék egy kicsit beszélni, meg ennek a filozófiai hátteréről, meg azokról a dolgokról, amiket ezügyben lehet tudni. Tehát igazából ennek az órának a mondani valója az körülbelül annyi lesz, hogy annak ellenére, hogy az emberek tudjuk azt, hogy ugye pláne manapság a digitális képalkotás korában, hogy hazug, hogy manipuláltak a képek, azt is tudja mindenki, mert jól megtanultuk, hogy az, hogy valami egy fénykép mondjuk egy adott helyzetről készült, az nem jelenti azt, hogy a valóságot meg az igazságot tükrözi. Tehát, hogy nagyon nagy tisztában vagyunk azzal, hogy mindenféle mediális rögzítése meg reprezentálása az úgynevezett valóságnak az valamiképpen torzít és egyfajta nézete a valóságnak. De ennek ellenére is, ez amit lehet, hogy ez egy primitív gondolat, amit én most el akarok mondani, és meg szeretnék nektek mutatni így történetileg, de szerintem nagyon-nagyon fontos, és erről el szoktunk feledkezni, az, hogy ennek ellenére mindig bedőlünk a képeknek. Tehát ugye pont körülbelül arról a problémáról szeretnénk nektek beszélni, hogy mindenki tudja, hogy ez az asztal atomokból áll, és hogy valójában ez nem is egy ilyen egységes dolog, hanem ugye itt az atomoknak az egymáshoz való kapcsolata, meg ütközése, meg nem tudom miért tartja össze. Ettől függetlenül senki nem képes ezt atomhalmaznak látni, hanem asztalnak, amire rá mer támaszkodni. Ugye, tehát, hogy nyilván az ilyen világról való fizikai, meg mindenféle ismereteink, azok azért nem mindig befolyásolják azt, hogy hogyan látjuk a világot. És annyit szeretnék nektek megmutatni, hogy attól függetlenül, hogy az emberek azt mondják, hogy ők nagyon, ugye ez a tévénél szokott előkerülni, hogy hát ők tudják, hogy mit néznek a tévében, és ők nem dőlnek be a valóságsónak, meg nem dőlnek be ezeknek az ilyen, azoknak a cicababáknak, akiket ugye átalakítanak és úgy raknak be a fényképbe, mert ez nem is így néz ki a valóságban. De közben mégis ugye mi történik? Mégis fogyókúrázunk, hogy úgy nézzünk ki, mint ezek a cicababák, mégiscsak felhúzzuk magunkat azon, hogy miért ilyen hülye ez. Jó, lehet, hogy most nyilván nem egyénekre gondoltam, hogy valaki nem fogyókúrázik, de hát azért mégiscsak benne van a társadalomban az, hogy van egy kép arról, hogy hogyan is kell nézni egy ideális nőnek, és hogyha valaki kicsit is nem úgy néz ki, akkor, és ő mondja, mindig hangsúlyozni kell, hogy ő amúgy jól érzi magát a bőrében, akármennyire is amúgy ez nem tényleg. Tehát, hogy folyamatosan a testünkkel foglalkozunk, de hogy ugye felhúzzuk azon magunkat, hogy a győzik-e az, mit csinált és mit nem, tehát, hogy valahogy mégiscsak reálisnak gondoljuk ezeket a dolgokat, és én azt gondolom, hogy mindezek a dolgoknak az a háttere, hogy egyszerűen a képekhez van egy olyan fajta viszonyunk, amiről azt gondoljuk, hogy a képek azok valami, mégiscsak a valóságot tükrözik, mégiscsak egy az egybe reprezentálják a valóságot, és megőrzik annak a valamilyen szintű szeletét. Ugye ez a, mindenki ismeri a Saussure-nek ezt a felbontását, az ikon index szimbólum, ugye az ikon az a fajta reprezentáció, vagy ábrázolás, ami ugye megőrzi az eredetinek a legalábbis a struktúráját, hogy valamilyen szinten hasonlít rá, ugye ezek az ilyen képi piktogramok, amik hasonlítanak valamilyen szinten a valóságra, hogy az index az már az a szőke hajszál a férjemnek a kabátján, tehát az ugye meg a betegségnek a szimptomája, a kiütések a testemen, de ahol megjelenik ugye az adott dolog, de jelzésértékűen, tehát semmiféle képi hasonlósága nincsen, és ugye a szimbólum az pedig az, ami teljesen önkényes, mint például a nyelvi szimbólumok, ami teljesen önkényes kapcsolatban van az reprezentált dologgal. És ugye azt lehet mondani, hogy hát nyilván a képek azért a mai világunkban azért általában inkább szimbólumok, hiszen mégiscsak valahogy szimbolikusan reprezentálják a valóságot, és nagyon sokszor, ha tetszik, önkényes konstruktumai a valóságnak, mégis a legfőképpen még mindig csak ilyen ikonként szemléljük. Tehát sőt, igazából nagyon sokszor a valóság letéteményeseként szemléljük. Szóval amikor a megismerésről beszélünk, meg a világnak a megismeréséről beszélünk, meg a tudásról, az embernek a tudásáról beszélünk, akkor általában képekben szoktunk gondolkodni. Automatikusan mert olyan metaforákat keresünk, és hát a legegyszerűbb dolog azok a képi metaforák lehetnek. Most miért foglalkozom én az aggyal meg a szemmel? Majd a következő órákon fogunk egy kicsit azzal foglalkozni, hogy hogyan is dolgozzuk fel a képeket a pszichológia szempontjából, de mégis azért hoztam el nektek ezt a szemről, meg a látásról való gondolkodásnak a tudományos változását, hogy egyrészt ez ugye azt reprezentálja, vagy azt szeretné megmutatni, hogy hogyan is, az, hogy maga a tudomány az mit gondol a megismerésről, a megismerésnek a vizualitáshoz nagyon nagy köze van, tehát arról, hogy mit tudunk mi egyáltalán a világról. Tehát a megismerés alatt én ugye azt értem, azt lehet érteni, hogy hogyan tudok én a világról gondolkodni, hogyan tudom én azt értékelni, hogy mi az, amit én fontosnak, vagy kevésbé fontosnak tartok, mi az, amit én szeretek, vagy nem szeretek, hogy úgy általában mit gondolok, amit értékes, vagy értéktelennek. Tehát, hogy egyrészt ugye ez ennek egy metaforája, másrészt viszont egészen konkrétan a látással foglalkozik, vagyis azzal, hogy mit gondoltunk arról, vagy mit gondoltak régen a filozófusok arról, hogy hogyan is működik a látás és a szemnek a működése. Ugye ez azért érdekes, mert hogy az ember azt mondaná, hogy hát mit lehetett gondolni, hát nyilván azt lehetett gondolni, hogy amit most gondolunk, hogy a szembe bemegy a fény, az ott feldolgoz az információt, és akkor ettől látunk kész. Ugye ez nem egy nagy durranás, gondolná az ember. De majd látni fogjátok, hogy így általában, akik a szemről, meg az agy, mert általában a gondolkodásról, meg a megismerésről gondolkodtak, azok általában mindig belekeverték a léleknek a dolgait nagyon hamar, és ha már a léleknek a dolgai belekeverednek, mindjárt elmondom, hogy miért. Onnantól kezdve hirtelen elkezd fontossá válni, hogy hogyan is működik a látás. Elkezdik, ha tetszik, manipulálni, variálni azokat az adatokat, amik valójában azt mutatnák, hogy hogyan is, hogy tehát segítenék megismerni a szemnek, vagy akár az agynak a működését. Elmondom, hogy mi is ez pontosan. Amikor a szemről beszélünk és a látásról, akkor ma is automatikusan az ember, mondom, a megismerésről szokott gondolkodni, mert hogy mit gondolunk, hogy honnan jön a világról való tudásunk, onnan, hogy az érzékszerveink közvetítik ezt a valóságot. Ugye mit gondolt a időszámításunk szerint, meg előtérő, mondjuk a görög klasszikus filozófusok, meg később is mit gondoltak? Azt gondolták, hogy a lélek, vagyis maga a világról való megismerés, az én nekem a lényegem, az valójában azt ugye azon is gondolkoztak, hogy hol lakik, de ez most tök mindegy, hogy a szívünkben vagy az agyunkban, ez most annyira nem érdekes. Ugye annyiban érdekes, mert hogy nyilván ezek a... Tehát, hogy mi az, amit nagyobb becsben kell tartani, ugye ez egy érdekes dolog, meg hát mindenféle elmé, ugye akkor nagyon divatos volt mindenféle elméleteket gyártani arról, hogy a különböző testi felépítések, azok hogyan utalnak a lelki felépítésre. Tehát ugye, hogy a kövér ember az milyen lélekkel rendelkezik, a vöröshajú ember az milyen lélekkel rendelkezik. Ugye manapság már mindenki óckodik az ilyenfajta, teljes joggal az ilyenfajta meghatározásától az embereknek, mert hogy nyilván nem gondoljuk, hogy ezek összefüggenek. Régen nyilván ezeket az evidens összefüggéseket próbálták megkeresni. Na, de akkor megpróbálom egy kicsit még pontosabban megmutatni a Leonardónak inkább az agykamrán, és utána visszatérünk a szeretkezés témaköréhez. Azért érdekes, hogy lássátok, hogy mennyire szélsőségesen lehet gondolkodni erről. Ugye Leonardóról ismert, tudjuk azt, hogy ő boncolt, és hát, hogy ő megnézte a vélekedésekkel ellentétben, meg tehát sokkal több ökröt boncolt, mint embert, de minden esetre, tehát hogy az emberi meg az állati testnek a háttere nagyon érdekelte őt, és ugye azt gondolnánk, hogy ez egy tök egyszerű dolog volt. Itt két dologról van szó. Az egyik az, hogyha valamit megnézek, akkor ugye, tehát hogy segít annak a megnézem, hogy hogyan is néz ki a szem, felboncolom, hol a tüdő, hol a szív, és a többi, és a többi. Ezzel ugye segít, ugye, tehát, hogy nyilván az emberi testnek a megismerése, az mindig arra szólt, hogy majd a lelket meg fogom ismerni valamilyen módon. Meg ugye ez mindig most is kérdés, hogy akkor könnyebb lesz az ember fél kilóval a halála után, akkor mondjuk mi távozik belőle, a lelke esetleg, vagy valami más. Ugye ez mindenkit érdekel, hogy mi van a lélekkel a testnek a halála után. Tehát, hogy ezek a boncolások azért nem egy ilyen ártatlan gonoszkodás és hentes munka volt valójában, hanem nyilván, és nem csak a festészeti megismerésnek a pontosabb megvalósítása, vagy a festészeti technikának a pontosítása volt a célja, hanem igazából az emberi léleknek, meg az emberi lényegnek a megismerése. Ami nekünk tök természetes, azért nem is feltétlenül természetes, de az nyilván azért az nagyon hosszú tudományos fejlődés. Köszönhető. Na, az az érdekes, hogy a Leonardo, amikor ábrázolta ugye a szemet, ugye ez nagyon vicces, hogy itt több dolog érdekesség jelenik meg. Itt van az agy, ugye, ami érdekes, mert láttatok már, gondolom, manapság agyról készült képeket, és azt mindenki látja, hogy amit fontosnak szoktunk tartani, az, hogy van ez a szürke állomány, ami úgy néz ki, mint egy ilyen nagy, ilyen hullámos, mint a belek, mondjuk, hogyha nagyon szép metaforát akarok hozni. Tehát ugye az a szürke állomány, ami itt, ugye itt van, ami amiből egyáltalán nem látszik semmi. Vicces módon a 18. századig azt gondolták, hogy ez egy teljesen lényegtelen része az agynak, és nem is ábrázolták az anatómiákon. Ugye ez azért érdekes, mert miről szól ez az egész? Ugye arról szól, hogy amit én gondolok, vagy fontosnak tartok, azt ugye azt ábrázolom, amit meg nem tartok fontosnak, azt meg nem ábrázolom. Régebben az agykamrákat tartották, ugye ez a három itt a megismerésnek a központja, ami manapság, hogyha anatomiailag nézzük, akkor ezek a legősibb, legprimitív agyi területek, amik mondjuk az érzelmi működésért felelősek, és semmi köze nincs a gondolkodáshoz, de a megismeréshez sem. Vicces módon például a látás központját azt ide tették, ami mellesleg itt van a tarkunknál. Tehát, hogy körülbelül ennyi az, ami nem, itt nem arról van szó, hogy milyen kis buta volt ez a Leonardo, értsétek meg, hanem ugye arról volt szó, hogy ő gondolt, tehát ugye mit gondoltak? Azt gondolták, hogy hát ugye meg kell keresni az emberben azt, ami egyedi. Ugye? Tehát amit ülő ember, amit ülő magas rendű lehet. És mi az, ami egyedi? Hát nyilván még ugye Arisztotelész azt gondolt, hogy a szívében van a lélek, de aztán így nagy nehézséggel, így a 18. századra rájöttünk, hogy azért lehet, hogy mégiscsak az agyban keresendő ez a dolog, mert ugye még ma is emberek meg vannak róla győződve, hogy azért az agy az nem elég ehhez a gondolkodáshoz, meg a lélek dolgaihoz. És hát ugye ott megpróbáltak keresgetni, és hát volt az a kis szürkállományos izé, amiről senki nem gondolt, hogy valójában az a gondolkodásnak a letéteményese. És mondjuk az minden tudásunkért az felelős, hanem nyilván azt gondolták, hogy keresgettek ilyen lyukakat, meg kamrákat, meg mindenféle kapcsolatokat az érzékszervekkel, vagyis a külvilággal, ugye direkt kapcsolatokat keresek. És ennek köszönhetően teljesen másképp ábrázolták a testet, és másképp is gondolkodtak róla. A szem nagyon érdekes, hát itt mindenféle rajzok vannak, hogy azért így a... Mert hogy nyilván ez iszonyú bonyolult persze egy... Ugye, és itt már megint a reprezentációról is szó van. Nagyon bonyolult egy képi reprezentációt megcsinálni valamiről. Nyilván a reprezentáció ez mindig azt jelenti, hogy absztrahálok, hogy vázlatosan rajzolok le valamit, de hogy nem csak egy egyszerű leegyszerűsítést jelent, hanem nagyon durva torzítást is. Hogyha valaki azt mondja neked, hogy rajzolj egy macskát, lehet, hogy te nem vagy egy festő, de hát nyilván akkor itt le fogod rajzolni a fejét, meg a fülét, meg amit kell ahhoz, hogy így nagyjából egy macska formájú izét ábrázoljunk. És nyilván azt gondolod, hogy a festő az azért jó festő, mondjuk, remélem, mert fél év végén nem feltétlenül ezt fogjátok gondolni, mert hogy ő tök élethűen tudja lerajzolni a macskát. De hogy ugye ez ebben az egészben az a nagyon érdekes, hogy ez nem az élethűségről szól. Tehát a festő sem tudja élethűbben lerajzolni a macskát feltétlenül, mint te. Egyszerűen miről szól, és erről majd a Gombrich igazából nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogy a festőknek is meg kell tanulni ábrázolni. Tehát az évszázadok során, amiről a festészet története szól, az arról szól, hogy hogyan tökéletesítsük a technikánkat, ha tetszik, hogyan érjük el azt az illúziót, hogy te azt gondolod, hogy itt ez egy tökéletes macskának a képe, de ehhez nem csak a festőre volt szükség, hanem a befogadókra is, akik ugye egyre inkább profik lettek, ha tetszik, a befogadásban, megismerték a festészet sablonjait. Megismerték azt, ugye, mint például itt ezeken az anatómiai ábrákon, hogy hát tudjuk, hogy akkor így szokták ábrázolni, mondjuk a szürke, a fehér vonal az a jel, a fehér szín az, aminek nincs jelentősége, a fekete meg igen, ugye vicces azért a haja azért az itt van, tehát hogy azért ezek ilyen vicces történetek. De ahogy az ember megtanulja értelmezni ezeket a képeket. Tehát ez nagyon érdekes, hogy állandóan, tehát hogy nem csak a képalkotásnak vannak meg a technikái, hanem a kép olvasásnak és az értelmezésének is. És ugye ez a klasszikus történet, hogy azért mondjuk-e valamire, hogy ez a macska képe, mert hasonlít a macskára, ugye semmi köze nincs valójában az adott képnek a macska. Hát nyilván azért, most persze azért van hasonlóság, és majd erről fogok beszélni, hogy miért dőlünk be ennek a hasonlóságnak nagyon evidens. De alapvetően ugye azt szokták, az a nagyon vicces fordulat ez, hogy a macska képe az általában az összes többi festményre szokott hasonlítani, és nem az igazi macskára, de hogy valahogy mi mégis nagyon gyorsan levesszük ezt a relációt. Majd fogok nektek mesélni arról, hogy érdekes módon a gyerekek is nagyon hamar megtanulják a képeket. Tehát, hogy van bennünk valamilyen érzékenység, ha tetszik, a képekre és a képeknek a struktúrájának a felismerésére, de most visszatérünk arra, hogy mit is jelent az ábrázolás és a megismerés és ennek az egész, a kép és a tudás hogyan kapcsolódik össze. Szóval, hogy itt van a szem, és hát aki járt már pszichológia órára, az pontosan tudja, hogy ugye ez úgy történik, hogy a retinán, ugye, tehát a szemnek, ahova érkezik a fény, fordított és kétdimenziós kép keletkezik, és az agyunk fordítja át és csinál meg a háromdimenziós képet. Nagyjából ez látszik itt alul egy kicsit bénán, tehát itt jön be a fény, itt megfordul, ez itt most ezzel ne foglalkozhatok. Az érdekes, hogy Leonardo, aki ugyanezt a szemet látja, mint amit tehát hogy ugyanazokat, tehát a szem struktúrája ez nem nagyon változott Leonardo óta. elkezdte megvizsgálni, hogy hogyan is működik a szem, és akkor mi történt? Itt egy csomó ilyen mindenféle, itt elkezdett így ilyen mindenféle berajzolgatni dolgokat, hogy hogyan is működik a fénytörése. Ez egy tök egyszerű fizika, ez olyan, mintha veszel egy lencsét, és megnézed, hogy hogy veri vissza a fényt, tehát tök egyszerű dolog. És mégis az a kérdés, hogy miért kellett neki bebonyolítani ezt az ábrát? Tehát azt csinálta ugyanis a Leonardo ezen az ábrán, hogyha nem látszana, hogy megfordította a képet, hogy állókép legyen, és ne ferde. Értitek? Tehát addig-addig variálta, hogy hát biztos akkor itt is megtörik a fény, meg itt is megtörik a fény még egyszer, meg ott is megtörik a fény. Addig-addig variálta ezt az egész fénytörés dolgot, míg az jött ki, hogy akkor állókép keletkezik a retinán. Oké? Tehát, hogy volt egy dolog, tehát látsz a szemeddel valamit, amit te valójában megismerhetnél, és nem azt csinálod, hogy ezt akkor megpróbáld értelmezni, hanem nyilván nem is tudod, hanem ugye azt csinálod, hogy akkor az előzetes tudás meg a prekoncepcióid alapján kitalálsz valami, kreálsz valami dolgot. Miért volt ez érdekes? Tehát itt nem csak arról szól, hogy a megismerés meg a képek meg izé, hanem arról is szól, mint hogy visszatérek az előző témámra, hogy a képek miért ilyen fontosak nekünk, meg ez a megismeréshez mi köze van. Ugye miért volt fontos a Leonardónak, nem tök mindegy, hogy álló vagy ferdek, vagy fejjel tetején álló kép van a retinán? Miért volt annyira fontos? Miről szólhat ez? Tehát, hogy miért nem mindegy az, hogy mondjuk álló vagy fejjel lefelé álló kép van a retinánkon? Azért nem mindegy, mert hogyha belegondoltok abba, hogyha azt mondjuk, hogy a szemből meg a fülből érkezik a világnak a megismerésének a lehetősége, akkor gondoljatok bele, hogyha tényleg kiderül az, hogy nekem egy fordított kétdimenziós kép keletkezik a retinámon, ami mellesleg még mondjuk azt is tudjuk, hogy nagyon nem is úgy színes, ahogy mi látjuk, akkor mire következtetünk ebből, hogy akkor az a világ megismerése az egy nagyon leredukált, és egy semmi, értitek? Tehát akkor nekem valójában semmi közöm nincs a világhoz. Tehát ha már kiderül, hogy az első állomás, ami engem a világgal összeköt, az torzít, és egy feje tetejére állított képet alkot a világról, akkor mit, értitek, akkor hogy van, hogy gondolok én az igazságról bármit is? Értitek, akkor ez metaforikusan az azt jelenti, hogy amit én igaznak gondolok, az pont hamis. Oké? Tehát, hogy mintha feje tetejére állítanám a világot. Értitek, hogy ez miért ennyire fontos, miért ennyire nagyon-nagyon bonyolult gondolat? Ez olyan, mintha az akkori gondolkodással szólva, mintha az Isten egy torz világot rakott volna belénk, vagy egy olyan megismerési rendszert adott volna nekünk, ami egy hamis képet ad a világról. Tehát ez olyan, mintha én ezt fehérnek mondanám, miközben mindenki tudná, hogy ez fekete tök evidensen. Értitek? Tehát, hogy ez azt mutatta volna ki, hogy az emberi magasabb rendűség, hát az, hogy is mondjam, egy igencsak csökevényes dolog. És hogy itt csak a szemről van szó, a szemről, meg a látásról, és hogy már, értitek, tehát, hogy a szemnek, meg a világ megismerésének, a látványhoz, tehát a szemnek mennyi köze van a tudáshoz, és a világ megismerésének a látványhoz, akkor azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon sok köze van. Tehát, hogy régen tényleg azt gondolták a filozófusok, hogy a szememmel, tehát, hogy a szememben, a fejemben megjelenő képek, amik ugye az észlelésből adódnak, azok segítenek nekem a gondolkodáshoz. Én képekben tudok gondolkodni, és hogy valójában azokban a képekben tudok gondolkodni, amiket én megismerek a látásom során. Hogy a képekhez valamilyen nagyon fura viszonyunk van, tényleg azt gondoljuk, hogy valahogy a valóságot tükrözik a számunkra, de legalábbis azt gondoljuk, hogy a látásunknak nagyon fontos köze van, és nagyon nagy szerepe van a világ megismerésében. És hát egészen a 18. századig kellett várni ahhoz, amíg a tudósok rájöttek arra, hogy hát ha tetszik, hanem, ugye itt volt is egy ilyen fizikus, aki megjegyezte, hogy hát ha tetszik, hanem a retinán fordított kép keletkezik, mert az optika törvényei ezt mondják, oldják meg a pszichológusok innentől kezdve, meg a filozófusok a többit, ugye, hogy akkor mit kezd az agyunk a fordított képpel, meg a fordított világgal. Nyilván ugye, tehát hogy zárjában jutunk mondani, hogy a pszichológia meg a filozófia annyit tudott ehhez hozzátenni, hogy nyilván, tehát hogy azt tudjuk, hogy valamilyen, tehát mi a világnak egy reprezentációt, ilyet ismerjük meg, de én hatékonyan működök a világ, ugye ezt már biztos ismeritek, hogyha van az a szemüveg, ami ugye megfordítja, tehát ha fölveszed, akkor feje tetejére látod a világot. És ugye a vicces az, hogy egy fél nap alatt hozzászokik az ember, és ugyanúgy tud működni a világban, mint hogyha 5 perc, vagy fél órában, vagy fél nappal ezelőtt. Tehát, hogy tök mindegy, hogy nekünk mi van a fejünkben valójában, hogyha én jól tudok közlekedni a világban, és jól tudom ugyanúgy tudok manipulálni, és ugyanazokat a dolgokat meg tudom tenni, akkor értitek, akkor mindegy, hogy fejjel lefelé, vagy nem fejjel lefelé van. Nyilván amúgy meg a pszichológnak az a megoldás, hogy hát az agyunk tényleg nagyon sokat tesz hozzá a világ megismeréséhez. Tehát ha tetszik, a világ megismerése az tényleg egy konstrukció, de nem abban az értelemben konstrukció, hogyha én azt mondom neked, hogy figyelj, ez itt cseppfolyós, akkor te beveszed nekem, hogy cseppfolyós. És ugye igen, és sok egy zárójel ugye itt a művészettel kapcsolatban is majd beszélni fogunk a képeknek, meg a képzőszeti képekről, hogy nyilván, hogyha nekem valaki azt mondja erről a képről, hogy ez egy balerinát ábrázol, akkor én azért nem fogom azt bevenni neki, akármilyen nagy művész is. Tehát, hogy nyilván azért, tehát, hogy vannak szabályszerűsége a megismerésnek, és a látásnak is vannak szabályszerűségei, tehát nem arról szól, hogy bárki bármit elhitet velünk, hanem arról van szó nyilván, hogy be kell látnunk, hogy azért nyilván egyfajta megoldás az, ahogy mi megismerjük a világot, és csöppet sem biztos, hogy ez a tökéletes. Na, de térjünk vissza a szerelemre. Ezt csak azért mutatom meg nektek, csak hogy lássátok, hogy ezek mennyire, tehát hogy ezek a testi dolgok tényleg az ember keletkezéséről és az ember. Tehát ugye arról szólt, hogy hogyan is van ez a nemi szerep, meg ugye értitek, hogy keletkezik az ember. Mert ugye itt több dolog van. Olvassátok el, ugye, hogy a spermés hogyan lélegzik a magzat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itten meg kellett ezt mutatni, mindenféle, itt nem tudom, látjátok ezeket, amit átvezet a férfiból a nőbe. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt azt mondani, hogy azért egy spermiumban van benne a gyerek, vagy hogy a nőben keletkezik a gyerek, az valahogy, hát az egy necces, na, hát mégis egy alacsonyabb rendű lény hordja ki azt az embert. Tehát, hogy ezt valahogy meg kellett oldani. Ugye nyilván azt is meg kellett oldani, hogy valahogy a férfinak is közel legyen a megtermék, a férfinak is köze legyen ez az egészhez, és ugye, hát ugye, hogy az ondó ugye a gerincvelőből ered, és aztán ugye a méhtől a mellig visz, tehát és a herítől a szívig, ugye ez azért volt nagyon fontos, hogy értitek, tehát hogy köze legyen a lélekhez, hogy köze legyen annak a spermiumnak, meg a petesejtnek a lélekhez, de tudjuk azt mondani, hogy az a magzat, már vagy az a kis megtermékeített petesejt, az abban benne van a lélek, értitek? Mert hogyha azt mondom, hogy ezek nincsenek összekötve egymással. Tehát én azt mondom, hogy hát igen, nekem a nemzőszerve, mert ott megvannak az önálló sejtek, meg a más, a nőbe is, meg a férfiba is, és hát azok ott értitek, hát találkoznak, és abból születik valami. Az ugye egy kicsit idétlen, mert hogy viszi át a te lelkedet. Tehát a DNS nem előtt még tényleg úgy kellett gondolkodni, hogy valami konkrét folytonosságot kellett feltételezni. Értitek? Tehát, hogy nem volt mindegy az, hogy csak a semmiből keletkezik az a dolog. És ezek nagyon fontos, és akkor pont maga megtermékenyít is. Nyilván ennek köszönhető az aztán az, hogy a hisztéria például, az egy női betegség volt nagyon sokáig, mert hogy a hiszterosz a méh szóból ered, és hát ugye ott minden. Tehát, hogy a nőknek tulajdonítok bizonyos problémákat, meg a nőiség, és hát ugye abban az időben, amikor ez volt, akkor be is zárták az ilyen hisztérikus nőket, de nem a elmegyógyintézetben, hanem a börtönbe, és mindenféle kiváló terápiákkal illették őket. Tehát, hogy azért mesélem ezt minden nektek, hogy lássatok, hogy ezek nem ilyen ártatlan filozófiai problémák, meg nem ilyen ártatlan képi ábrázolás, ezek most, hogy a Leonardo az mit gondolt arról, hogy hogyan is termékenyül meg a nő, vagy hogy hogyan is keletkezik az élet, mert ugye itt pont arról beszélünk, hogy az élet keletkezése hogyan történik. Ugye itt arról már nem is beszélek, hogy ugye a nő az így önmagában ezen a képen nagyon nem sok szerepet játszik, természetesen. Hogyha valakit érdekel ez az egész történet, az olvass el a Charles Grossnak az Agylátás emlékezet című könyvét, mert hogy abban tök részletesen le van ez írva. És még egy dolog, hogyha megengeditek, akkor mindjárt vissza fogok térni ez az egészhez. Még egy dolog, hogyha megengeditek egy ilyen tudomány, filozófiai, történeti dolog, hogy ugye az ingerület vezetése, ami most tényleg kit érdekel, hogy vezetődik az ingerület, ugye az a kérdés, hogyha én megszúrom az ujjamat, akkor én érzem, hogy fáj, és ugye visszarántom. Tehát ez az egyszerű történet, meg hát ugye az ingerület vezetése az a gondolkodás. Az egyik gondolati területtől eljutok a másik gondolati területig, az idegsejteken, és azoknak a az idegesejtek segítségével és azoknak a kapcsolódása segítségével történik. Jó, tényleg nem akarok mutatni senkit ezzel, de ugye azt tudjuk, aki már, amikor megjelent az elektromikroszkóp a történetben, és itt most a 19., majdnem 20. századról beszélek, tehát nagyon-nagyon korán, vagy nagyon közel hozzánk, akkor ugye hát láthatóvá vált, hogy ugye úgy néz ki, hogy van egy idegsejt, és annak vannak különböző nyúlványai, és az aztán kapcsolódik egy másik idegsejtnek a másik nyúlványához. És egy iszonyú nagy vita volt a filozófiában és a pszichológiában, hogy ez egy folytatólagos kapcsolat, vagy nem folytatólagos kapcsolat. És kérdés, hogy kit érdekel, hogy folytatólagos. Azért nem volt mindegy, mert megint gondoltuk, mert a lélek folytonosságáról beszéltünk. Nem arról beszéltünk, hogy most értitek, ugrik egyet az információ, és ott van a két sejt között egy tér, és ott a különböző anyagok közvetítik az információt a másikba. Azt ugye nem tudták ezeket az anyagokat, hanem arról szólt, hogy a lélek az folytonos, vagy nem folytonos. Tehát hogy lehet azt elképzelni, hogy a te fejedben ilyen lyukak vannak, különböző, értitek, tehát a különböző gondolati kapcsolatok, vagy a területek között. Egyszerűen ezek is ilyen nagyon fontos filozófiai problémák voltak, amik mind arról szóltak, hogy mind a megismerésről és a világról való tudásunkról szól. Tehát, hogy a látásnak nagyon sok köze van a megismeréshez, és azt, amit én a látásról gondolok, azt általában az emberek azt gondolják a megismerésről, és nagyon sokszor, persze, amit a látásról gondoltak, az befolyásolta az, hogy mi az, amit szeretni akarta, vagy akarni gondoltak volna, vagy gondolni akartak volna. Tehát, hogy amit az ember magáról gondol, úgy általában a világban. Jó, azt hiszem, hogy ezeket elmondtam. Menjünk tovább ebben az egész történetben. Ez a látással kapcsolatban, ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, ez az úgynevezett Molyneux probléma, és még mindig egy kicsit filozófia ez az egész történet, tehát filozófia történet, ennek tényleg azért van jelentősége, hogy lássátok, hogy a látás és a világnak a megismerés az milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ugye itt a korai filozófiák megegyeztek abban úgy általánosságban, hogy is mondjam ezt, hogy nyilván a külvilágnak a megismerés az érzékszervek segítségével történik, és úgy általában a világnak a megismerése az ugye akkor teljesedhet ki, hogyha az összes érzékszerből felhasználom én az információt, és a végén én még gondolkodom is azon egy kicsit. Itt ugye vagy oda teszem Istent, vagy nem teszem oda, ugye ez már a filozófia és a történetnek a kérdése. A Molyneux probléma egy tök egyszerű dolog, fölvetette egyszer egy Molyneux nevezetű ember, hogy mi van egy vakon született emberrel, ugye itt van ez a vakon született ember, aki tudja azt, hogy hogy ugye felnő a világban, és mondjuk konkrétan meg tud különböztetni egy háromszöget a gömbtől. Okay? Tehát, hogy megfogja a terek, és azt mondja, ez a gömb, ez meg a háromszög. Mi van akkor, hogyha visszanyeri a látását, és akkor meglátja ugye ezt a háromszöget meg a gömböt, akkor vajon meg fogja tudni különböztetni ezt a kettőt egymástól. Tehát az a kérdés, hogy az az ember, aki megismerte valahogy a világot, egyrészt ugye meg tudja, jó, az mondjuk másképp, hogy meg tudja ugyanúgy ismerni, nyilván most már azt gondoljuk, hogy meg tudja, de tehát értitek, hogyha visszanyeri az érzékszervét, akkor ezt az ismeretet tudja alkalmazni arra a dologra, amit látott. Ugye azért fontos ez a kérdés, mert hogy arról szól igazából, hogy egy bizonyos fajta érzékszervek segítségével megismert tudásunkat tudunk-e alkalmazni egy másfajta helyzetre, egy másfajta szituációra, tudunk-e függetleníteni az adott érzékszervektől. Értitek? Tehát, hogy én a tapintással megismerek valamit, azt én felismerem-e a szemem segítségével. Ugye a válasz az érdekes módon a válasz az nem. Tehát, hogy a mai pszichológia, meg úgy általában a filozófia, ebben azért nincs nagyon egységes nézet, de azt mondja, hogy nem. Tehát az az ember, aki legalábbis ugye nem azt mondjuk, hogy nem fogja tudni megkülönböztetni, hogyha megfogja, nyilván, mert egy az egybe tudni fogja, hogy akkor ez a háromszög és ez a kör, de hogy a látás az nem egyszerűen arról szól, és ugye megint itt a magam ellen beszélek, mert ugye megint arról szól ez az egész történet, hogy a látás nem arról szól, hogy ránézek valamire, és akkor azt felismerem, ugye? Tehát nem erről szól, hogy akkor valaki rajzol nekem egy macskát, és akkor én ott hát a különböző sejtjeim segítségével felismerem, hogy egy macska. Azt meg kell tanulnom valamilyen szinten, valamilyen módon mégiscsak meg kell tanulnom a képeknek az értelmezését. És akkor miért mondtam akkor én azt, hogy ez mégis nagyon automatikus és csecsemőkorban is megvan az emberben, majd erre mindjárt vissza fogunk térni. De hogy minden esetre ez az egész történet, ez arról szól, hogy az az ember, aki visszanyeri a látását, annak az olyan, mintha neked lenne egy új érzékszerved, és hirtelen ötször annyi információ kerülne a fejedbe. fejedbe, amit ugyanúgy értelmezni kell és helyre kell tenni. Hát igazából itt arról szól az egész történet, hogy meg kell ismernünk a megismerő rendszerünket, tehát amivel ugye vele születsz, az a meg kell tanulnod, hogy hogyan értelmezi a világot. Tehát értitek, nekem tök mindegy, hogy tényleg ez fekete vagy fehér, csak nekem az számít, hogyha én azt mondom, hogy fekete, akkor nem fogsz kiröhögni. Érted? Meg hogy te is nagyjából úgy látod. Tehát, hogy igazából teljesen mindegy, hogy én önmagamban mit gondolok ezekről a dolgokról, az a fontos, hogy konszenzus legyen, és mondom, és megint visszatérek erre, ez nem az a kérdés, hogy a társadalom miben egyezik meg, hogy most ez fekete vagy fehér, tehát ennyire nem megyünk ki szélsőségesen, legalábbis a pszichológia nem megy ki szélsőségesen ebbe az irányba, hanem az a fontos, hogy a neked is úgy működik a megismerő rendszered, mint nekem. Hogyha nem úgy működik, akkor bizonyos értelemben kicsit másképp fog működni a világról való gondolkodásunk. Nyilván ugye itt és nem arról, hogy a vakok képesek-e a világ, tehát értitek, hitelesebb információt nyújtunk-e mi, akinek megvan minden érzékszerve, mint nem. Mert hogy tehát egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy önmagában amit én megismertem a világról, azt felismerem-e én mondjuk egy olyan helyzetben, amit nem is tudom elmondani, ugye ezt nem lehet demonstrálni, hogy milyen az, hogyha valaki visszanyeri a látását. Tehát egy olyan helyzetben, amit még sose láttál, vagy sose ismertél föl. Tehát visszatérve arra, amit ezzel gondolni akarok, és mint a Gombrich is mond, hogy tudnunk kell a sémákat, tudnunk kell azokat a sémákat, azokat az ábrázolási módokat, azokat a megjelenési módokat, amik, ahogy a környezet az én fejemben meg szokott jelenni. Oké? Tehát, hogy fontos az, hogy én halljak hangokat, lássak különböző tárgyakat, amikor én megszületek, mert ebből fogom összerakni a világot, és ebből fogom én fölépíteni a világot. Nem érem, hogy értető lesz egy kicsit, megpróbálom majd úgyis a fél év során fogjátok ezt megismerni. Ugye ezt az Ebbinghaus illúziót, ezt lehet, hogy már mutattam, valaki már ismeri is. Ugye ez az Ebbinghaus illúzió, ez arról szól, van egy csomó ilyen igazából, ugye arról szól, hogy mindenki, tehát hangsúlyozom, mindenki, tudom már megint megmondom, mit kell látni, de hogy ugye pont erről szól a tudomány, hogy ha meggebettek, se láttok mást, mert ugyanúgy vagytok felépítve, mint én, meg mindenki szerencsére. Ugye az van, hogy a jobb oldali kört, az középső kört, azt mindenki nagyobbnak látja, mint a bal oldali középső kört, ugye? Akik tanultak pszichológiát, azok nagyon jól tudják, hogy mi ennek az oka, nyilván a kontextus hatás, ami nagyon fontos része ennek a mi szervezetünknek. És ami az érdekes ebben, hogy a mindenki azt gondolja, hogy hát ezeket ugye az illúziók azok a szemműködési rendszer, tehát hogy azt használják ki, azért működnek, mert hogy kihasználják azokat a törvényszerűségeket, ahogy a szem működik, és ezeket kifordítva berakják egy másik, a kontextusból kiemelve használják. Az érdekes ezzel az Ebbinghaus illúzióval, hogy az 5 éves gyerekek ezt nem látják jól. Tehát, hogy ugye mit gondolunk az emberi látásról? Azt gondoljuk az emberi látásról, hogy mondjuk egy egyéves gyerek már ugyanolyan látásélességgel rendelkezik, mint egy felnőtt, ugyanúgy látja a teret, mint egy felnőtt, csomó dolgot meg kell tanulni a világról, de hogy mégiscsak látja. És mégis vannak ilyen eredmények néha, hogy például ezt az illúziót nem látja egy 5 éves gyerek. És ugye ez a kérdés, hogy mert nem úgy nem látja, ugye úgy szokták ezt az illúziót mérni számítógép segítségével, hogy valójában ugye ez tényleg egyforma ez a két kör. Hogy azt kell csinálnod, hogy a jobb oldali kört addig csökkenteni annak a nagyságát, még ugyanakkorának nem látod. Oké? Tehát, hogy beleállítják így a számítógépen, és ugye aztán lemérik, hogy mennyivel kisebb valójában az a jobb oldali kör, ekkora az illúziónak a mértéke. És ugye a gyerekek esetében nem nagyon kellett állítgatni semmit. Ugye lehet azt gondolni, hogy ebből lehet arra a következtetés levonni, hogy hát ugye a naív gyermeki lélek, azt még nem rontja meg a világnak a megismerése, de nyilván lehet azt is gondolni, hogy azért a látásnak a fejlődése, mert az egy nagyon hosszadalmas folyamat, és mégiscsak köze van ahhoz, hogy minél több inger, és hát mi félreértés ne essék felnőtt korára, mindenki beleesik ebbe a csapdába, tehát nem az, hogy a X gyerek az nem, az Y gyerek meg igen, tehát hogy ez nem a kultúrától függ, ez attól függ, hogy egyszerűen működik a szemed, vagy nem működik. Nyilván akinek nem működik, az persze más történet, de hogy itt ugye, tehát hogy arról szól az egész dolog, hogy tanulnunk el a világnak a megismerését, az érzékszerveinknek is fejlődniük kell. Ugye egy csomó ilyen gonosz pszichológiai kísérlet van, erről is már tanultatok, hogyha viszont nincs megfelelő ingerlés a környezetben, akkor tényleg nincs a világnak a megfelelő ingerlése. Jól van, de. És akkor most kezdek ellent mondani magamnak, hogy nézzük meg akkor, hogy mi van a gyerekekkel, meg a képekkel. Tehát nézzük meg azt, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak a képekhez. Jó? Az nagyon megy a vita a tudományban arra nézvést, hogy egy 6 hónapos gyerek, aki már ugye, hát 6 hónapos gyerek az egy körülbelül ekkora egység, aki mondjuk tud nyúlni tárgyakért, tehát meg tudja fogni azt a kis csörgőt, vagy amit ő éppen elér. Van, amelyik gyerek már hasra tud fordulni, van, amelyik már egy kicsit így kicsi lépés, tehát hogy már lépés meg tud tenni már, mint hogy. Tehát azért magyarázom el ezt nektek, hogy mennyivel nem mindenkinek evidens, hogy mit van egy 6 hónapos gyereknek a fejében, meg hogy lássátok, hogy ez egy mekkora méretű ember a világban. Tehát, hogy egy 6 hónapos gyerek azért már így elég sokat tud a világról, de hát még nyilván nem minden, még nem beszél, kicsit gagyog, de még az se feltétlenül, tehát azért még egy nagyon elején van a dolgoknak. És hogyha egy 6 hónapos gyereknek megmutatsz egy, mondjuk a cuminak a képét, akkor ugyanúgy érte nyúl, mint egy valódi cuminak. Tehát, hogy nem nagyon tesz különbséget a kettő között. Egy éves gyerek már mutatja neked a meséskönyvben a kutyát. Tehát körülbelül ezt csinálja egy éves gyerek. Most vita van arra nézvést, hogy most akkor a 6 hónapos gyerek az tényleg összekeveri-e a képi cumit a valódi cumival, vagy egyszerűen csak ellenőrzi-e, hogy azt jól látja-e, hogy az nem az igazi. Tehát igazából még ezt nem nagyon lehet tudni. Azt azért lehet sejteni, hogy a gyerekeknek azért az egy év sem nagyon sok idő, elég korán kialakul a képi reprezentációval való kapcsolatuk, és elég korán elkezdik, ha nem is érteni a képeket, de elkezdik tudni azt a dolgot, hogy az nem azok nem egyenlők a valósággal. Itt ugye azért érdekes, mert hogy honnan a fenéből tudja, ugye, amit is mondtam, hogy az ábrázolást azt meg kell tanulni, meg az ábrázolások az értelmezését meg kell tanulni, honnan a fenéből tudja az a gyerek, hogy az a kép az a cuminak a képe, és nem, és hát még értitek, mert hogy ez mégiscsak egy konstrukció, mégiscsak egy reprezentáció. Igazából nyilván onnan lehet tudni, hogy azért természetesen tudunk bizonyos strukturális hasonlóságokat ábrázolni a kép segítségével, ami nyilván egy gyerek számára evidensen adja az adott tárgyat magát. Ahogy az az érdekes, hogy a mi kultúránkban, hogy valaki így őszintén belegondol abba, hogy maga elég képzel egy tehenet, akkor szerintem azért az emberek nagy része mondjuk konkrétan a képeskönyvi tehenet szokta maga elé képzelni. Tehát, hogy nagyon, hogy azért így nem olyan gyakori, hogy az ember gyerekkorában ugye úgy ismeri meg a világot, hogy akkor kiviszik a, hogy fiam ez a tehén, ezek a kutya, hanem nyilván az szokott úgy általában lenni, hogy hát megmutogatják neked a képen, ugye, hogy ez a tehén, ez meg a kutya, aztán köszönjük szépen. Úgyhogy két dolog van itt ebben az egész történetben. Az egyik dolog az, hogy a képi reprezentáció az tényleg abban az értelemben ikonikus, ugye, és ez tényleg nagyon fontos, hogy persze hasonlít legalábbis struktúrájában a valóságra, legalábbis jelzésértékében a valóságra, de ez nem azt jelenti, hogy azért tudjuk azonosítani a tárgyakat a képen, mert hogy azok annyira hasonlítanak, hanem mit jelent, hanem még azt is jelenti, és azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon kicsi korunk óta folyamatosan találkozunk a képekkel. Tehát nem lehet azt mondani, hogy te festménnyel igazából az általános iskolában találkozol először, meg képekkel. Ez nem igaz, mert hogy nyilván mit csinál a mama, azt csinálja, hogy ráhímezi a párnádra a macit, meg most már megveszi a macis izét, a macis, hogy hívják, micsodát az, ami a faladon van, a falvédőt, meg a kutyás, nem tudom, már csak a maga örömére is, a kis plüss kutyuskákat, meg a nem tudom micsodákat. Tehát, hogy az egész világunk tele van képekkel, tehát már a bölcsőben kinyitod a szemedet, és ott látsz valami izét, ami jobb esetben kép. Tehát, hogy a képekkel való kapcsolatunk az nagyon hamar megtörténik, és az ember kiteszi a lábát ugye az utcára, akkor folyamatosan képekkel találkozik. Most nem akarok ilyen nagyon nagy közhelyeket mondani, de hát ez tényleg így van. Tehát, hogy a világnak a... És hát mit, ugye, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy milyen viszonyuk van a képekhez. Nem azt mondjuk a gyereknek, hogy fiam, ha őszinte akarok lenni hozzád, akkor ez a nyuszinak a képe, hanem mit mondunk a gyereknek, fiam, ez a nyuszi, ugye? Tehát, hogy is nyilván nem azt kéri nekem a gyerek, hogy ugye azt mondja mama, hogy rajzolj egy nyuszit, ugye, mama? Tehát, hogy ne a nyuszinak a képét rajzolj, de nekem nyuszit rajzolj, vagy kutyát, vagy cicát rajzolj. Tehát, hogy valójában mi is, ugye mit tanítunk a gyereknek, hogy hát egyenlőségjelet teszünk, mit tanítunk ugye ezzel a dologgal, a referenciát tanítjuk, hogy ez a dolog az utal valamire, ami létezik a valóságban. És hogy ezért mondom én azt nektek, hogy a gyerekkorunk óta ezt a dolgot halljuk, akkor nem csoda, hogy nem tudunk ettől elvonatkoztatni. Tehát nem csoda, hogy én nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy jó, de hát ennek a nőnek a valóságban nincs is akkora melle, miközben hát értitek, hát mégiscsak ott látom, hát mégiscsak azt tanultam gyerekkorom óta, hogy hát dehogy nem, az mégiscsak egy valóság. Értitek? Tehát, hogy nyilván a képeknek az értelmezésében És majd itt azért fogunk ám átmenni a művészetekbe, és ott azért nagyon sokszor egy idő után nagyon erőteljesen belemegy a kultúra természetesen, de hogy vannak bizonyos alapvető szabályok, amiket nem tudunk kitörölni. Tehát, hogyha látunk egy képet, akkor azt én valóságosnak veszem abban az értelemben, hogy ezt a referenciát figyelembe veszem. Hogy azért érdekes, mert ugye 2 és fél éves gyerekekkel megnézték, hogy értik-e ezt a reprezentáció dolgot, vagy értik-e ezt, hogy mire referál az adott kép. És ugye azt a kísérletet csinálták meg velük, hogy mutattak nekik egy fényképet, amin rajta volt egy szobának a fényképe, ahol el volt rejtve a baba. Tehát ugye mint egy ilyen térkép, hogy megmutatom neked, hogy figyelj, itt van a baba. És akkor odaadták neki ezt a képet, a gyerek átment az adott szobában, ahol készült a fénykép, és oda ment a helyre, és megkereste a babát a fénykép alapján. Vagyis ugye mi történik, egy 2 és fél éves gyerek már tudja azt, hogy ez annak az adott fotónak köze van a valósághoz. Ugye azért kell a 2 és fél évesnek lenni, hogy megértse egyáltalán az instrukciót, meg el tudja menni a másik szobába, értitek? Tehát, hogy valójában ennek az egész dolognak a szimbólum jellegét, meg a reprezentáció jellegét ezt értik. Ugye az az érdekes, hogyha háromdimenziós makettet csinálnánk meg, és figyeljetek, ez nagyon fontos, és ez megint a képről szól. De amikor azt csinálták, hogy a babaszobát, ugye felépítettek egy ugyanolyan babaszobát, mint ami a másik, a rendes szobának a mását, és elrakták benne a kisbabát, akkor mit gondoltok, mit csinált vele a gyerek, a 2 és fél éves gyerek? Nem csak, hogy kivette, és aztán ugye átment, hogy eszébe se jutott átmenni a szobába megkeresni a babát, hanem elkezdett játszani a babaszobával. Oké? Okay? Tehát, hogy az a nagyon érdekes kérdés, hogy elég hamar elkezdjük megtanulni, hogy a képek azok ugye, tehát hogy valamire utalnak a valóságban, és valamit képviselnek. De egy dolgot elég lassan tanulunk meg, és viszont ez egy nagyon fontos történet, az, hogy a tárgyak, azok önmagában is mindig a mi kultúránkban kettős funkcióval rendelkeznek. És azért ezt nagyon nehéz megtanulnunk. Hát mindegy, de azért elég ügyesek leszünk. Mert mit értek ezen a kettős funkción? Egyrészt ugye fizikai tárgyak, valamilyen tulajdonsággal rendelkező fizikai tárgyak, másrészt meg szimbólumok. Oké? Okay? Tehát az, hogy valakinek ugye milyen mobiltelefonja van, és hogyan néz ki, az ugye nem csak arról szól, hogy ő tud éppen telefonálni, hanem arról is szól, hát státusz szimbólum. Ugye most ezt nyilván, most nem arra értem, hogy a minden dolgunk, ami körülvesz, az szimbóluk és reprezentáció, tehát utal valamire. Mire utal a te drága Porsche autód, amit én pont tegnap láttam az egyetem előtt, és azon röhögtem, hogy vajon melyik diák jött Porsche-val iskolába. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy a fene vigyel, de jól néz ki ez az autó, hanem nyilván, ez egy index arra néz, hogy a te pénzed lóg róla lefelé elég rendesen. Oké? Okay? Tehát, hogy itt egészen konkrétan indexikus értéke van ezeknek a tárgyaknak. De hogy visszatérem, most nyilván itt nem a pénzről akarok beszélni, meg nem ezekről a szimbólumokról, hanem arról akarok beszélni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt a fél év végén talán erről vissza fogunk térni részletesebben, hogy minden tárgy, ami körülvesz minket, azok is, ha tetszik, olyan értelemben szimbólumok, hogy utalnak a saját történetükre. Tehát az, hogy engem körülvesznek mondjuk a különböző technológiai újítások, azok az én kultúrámról szólnak. Arról szólnak, hogy volt nekem egy ősöm, aki elkezdett egy baltát javítgatni, és addig-addig javítgatta különböző szerencsés következmények következtében ezt a baltát, amíg számítógép lett belőle. Értitek? Amikor én használok egy eszközt, akárhogy írok az asztalon, az nyilván azért kevésbé érthető, de a technológiai eszköz, az folyamatos. Miről szól, hogy én benne vagyok egy kultúrába, hogy ez a kultúrán föntartotta önmagát, és egészen és a nagyapámnak köszönhetett, ha tetszik, hogy én itt vagyok, és használom a számítógépet, mert nyilván a nagyapám még a Commodore 64-et használta, és akkor utána szépen gyorsan, és ez mind, ugye, tehát ha ő nem használta volna, akkor én még nem lennék itt. Tehát, hogy a különböző tárgyak, amiket használunk, azok valójában a kultúra történetéről szólnak. És itt akarok egy nagyon fontos dolgot, legalábbis számomra nagyon fontos dolgot elmesélni nektek, az, hogy valójában a képek, tehát hogyha ránézek egy festményre, és akkor most itt már valljunk szint, ugye azért nem is csak inkább festményekről lesz szó, meg képzészeti alkotásokról, hogy jól is érezzük magunkat. Ha ránézek egy festményre, akkor ugye ez egy nagyon komplex viszony. Egyrészt ugye látom azt, hogy jó, hát ez egy tehenet ábrázol. De az olyan érdekesebb az egész történetben, hogy valójában ez a legkevesebb, ami egy festmény esetében esetében számít. A legfontosabb az pont ez, ugyanez a kulturális hagyomány. Értitek? Tehát, hogy a képeknek nem csak az a kulturális hagyománya, hogy egyre többet ér, ha meghalt a festő, hanem ugye az is a kulturális hagyomány, amit mondtam, hogy ez hova illeszkedik be. Tehát, hogy mi az a pillanat a történelemben, a művészet történetben, amikor ő megszületett, és hogy mi volt az a gondolat, amit ő magával hozott. Erről nagyon sokat fogunk beszélni. Mert sokan azt mondják, hogy valójában az esztétika az nem is, ugye nem a szépnek a tudománya. Tehát egy festmény nem attól tetszik neked, mert hogy szép, meg hogy ez, a szépségnek semmi köze nincs az a képzőművészethez, hanem valójában arról szól, hogy valamiféle gondolati hagyományt vitt tovább. Ugye, csak mondok egy példát nektek ezzel kapcsolatban. Az egész történet, hogy ugye azt mondom, hogy a Jackson Pollock, az majd fogunk vele foglalkozni. Tudjátok, ő volt az, aki így a vásznat, és akkor így csurgatta rá a festéket, amerikai festő volt. Nagyon híres, nagyon sok pénzt érnek a festményei, mellesleg megjegyzem, szerintem zseniális, de a György Péter tanáró szerint CIA ügynök volt, úgyhogy tehát, hogy így izé. Illetve nem, hát nem a tanáró szerint, hanem hogy vannak ilyen, tehát tényleg vannak ilyen, majd elmesélem ezt a történetet az egyik korán. De hogy mindegy, tehát hogy ebben megosztanak a vélemények, hogy mennyire zseniális, tök mindegy. De ugye az a kérdés, hogy és akkor mit szokott az ember mondani, hogyha bemegy, hogy hát a tiét én is tudok, hagyjuk már ezt, oda megyek, izéltem. És hát ugye ezzel vicceskedünk is sokat. De ugye nem az az érdekes, hogy ha egyszer a Pollock ezt megcsinált, akkor én is tudok ugyanolyat festeni. Értitek? Nem az a kérdés, hogy hát ja, hát a Picasso, hát érted, ha Picasso-t ki lehet rakni, akkor ezt is ki lehet rakni, hát én is tudok ilyen ronda torszképet rajzolni. Tehát nem ez a kérdés, hanem ki volt az, mikor és hol tette ki azt a képet, oké? Okay? Tehát a Jackson Pollock előtt semmelyik festőnek nem jutott az eszébe ilyen képeket ábrázolni, nyilván azért volt előzmény ennek az egész történetnek. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt szerintem érdemes megjegyeznetek, hogy a képzőművészettel való foglalkozás, az pontosan olyan dolog, mint egy játszma. Tehát, hogyha én bemegyek, tehát azt mondom, már pedig ugye ez egy nagyon érdekes dolog, elég hülyén hangzik, hogyha valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel a képzőművészet, ugye, vagy engem nem érdekel a kultúra, akkor az egy kicsit hülyén nézünk, hát hülye vagy, hát mi az, hogy nem érdekel a kultúra, már pedig ugye nyilvánvaló, hogy erről szól, én azt mondom, hogy engem nem érdekelnek a számítógépes játékok. Miért? Mert hogy tudom, hogy ahhoz érteni kell. Oké? Tehát, hogy az egy kultúra. Tehát számítógépes játékot játszani, az egy nagyon komoly kultúra. Ott annak megvannak a saját szabályszerűségei, megvannak a saját történetei, amiket én személy szerint, most nem biztos, hogy tényleg magamról beszélek, de mondjuk tegyük fel, én személy szerint nem akarok és nem is tudok megérteni, mert megvannak a saját szabályszerűségei. De a képzőművészetet is így kell értelmezitek, hogyha az ember bekerül és azt mondja, hogy jó, akkor én foglalkozom a képzőművészettel, elmegyek a múzeumba és megnézem a képeket. És mondjuk tényleg, tehát hogy tényleg én azt gondolom, hogy az az elég unalmas, hogy az ember mondjuk azt mondjuk, hogy jó, mondjuk jó, még azért a Van Gogh-ot, meg a Gauguint azért azt még megnézem, az egész jó. Tehát mondjuk az expresszionizmus után, ami mondjuk már ides tovább, 60-70 éve lassan, onnantól kezdve én ugye az összes több utána készült képről azt gondolom, hogy hát ez hülyeség. Nem? Tehát, hogy ami kicsit unalmas, hogyha nem tudom én a 20. század második felétől kezdve készült képekről, én azt gondolom, hogy hát ennek semmi értelme nincsen. Legfeljebb megveszem, mert mondjuk tudom, hogy sokat ér. Tehát, hogy értitek? Tehát, hogy önmagában ez az attitűd, ez nem nagyon segít abban, hogy közelebb kerüljünk ezekhez a képekhez, mert hogy a festők azok nem nagyon festenek most már más. Tehát, hogy festenek teheneket, de ez egy más kérdés. Tehát, miről szól ez az egész történet? Arra szól, hogy ennek is megvannak a saját szabályszerűségei, megvannak a saját történetei, megvan a saját kultúrája, és megvannak a saját gondolatai. És ebben ugye az a nagyon szomorú, és az a nagyon nehéz, hogy ugye az embernek tényleg tájékozódnia kell. Tehát, hogy tényleg nem érdemes manapság úgy elmenni egy múzeumban, és ugye értsd itt azért, ez nagyon fontos dolog, a Munkácsi kiállítás, meg az összes többi ilyen nagy port felvert izét. Nem érdemes úgy elmenni a múzeumban, hogy az ember megy, hát jó, hát bemegyek, aztán majd szép képeket lát. Nem, hanem tudnod kell, hogy kicsoda, mikor, és mondjuk miért csinálta meg ezt az adott festményt. És nem feltétlenül kell elhinned magát, ez nem arról szól, és erről fogunk foglalkozni később. Nem a szerzőtől kell megkérdezni, hogy maga mit akart ezzel, és köszönöm szépen. Tehát nem a festőt kell megkérdezned, hogy ő miért csinálta ezt a képet, hanem egyszerűen jó, hogyha ismered azt a hagyományt, amiben megszületett az az adott kép. És hogy itt van, amit a György Péter Telen úr mindig szokott mondani, ez is, hogy a másodszor biztos jól foghatni a rádióban, hogy ezt így mondom, vagy nem tudom, az archívumban, de hogy ő szokta ugye mondani, hogy ugye ez azért nehéz, tényleg azért érdekes ez az egész a képekhez való viszonyunk, meg úgy általában ez a mai kultúra, mert ugye tényleg, hogyha bemegy egy múzeum, az egy védett hely abban az értelemben, hogy ott ugye az adott kurátor, az mégiscsak egy ugyanaz az ember, hát mint én, csak többet tanult művészettörténet, tehát ugye ő a szakértő, tehát ő az az orvos, aki ezen oda megy, hogy jó napot kívánok, nekem fáj a hasam, csináljon már velem valamit. A kurátor is az az ember, aki szakértő, és ő elmondja neked, hogy figyelj, ez jó kép, ezt nézed meg, mert ez tök jó. És akkor hát bemegyek, és lehet, hogy egyáltalán nem tetszik, fogam sincs, hogy mit akar, de ugye elhiszem neki, hogy hát jó, hát akkor most ez van, most ezt kell gondolni a világról. De hogy, és hogy, az internet megjelenésével ugye mi történik, hogy az ember kattintgat, és akkor csinál magának egy múzeumot, ilyen virtuális múzeumokat, amivel ugyanaz, tehát hogy mi a rossz, semmi rossz nincs ebben, tök jó, csak hogy mit veszítek el, ugye? Az egésznek a kontextusát, meg a történetét, meg azt a fajta dolgot, hogy nekem bárki megmondja, hogy micsoda van. És én nem gondolom, hogy ez rossz, csak minden esetre biztos, hogy más képfogyasztást fog igényelni, mint amit úgy általában a múzeumok, vagy eredményezni, mint amit ugye általában a múzeumok szeretnének. Tehát ez nem jelenti azt, hogy most feltétlenül sznobnak kell lennem, és kívülről tudnom a művészet történetet, csak egyszerűen tudnom kell reflektálni arra, hogy én a befogadásomat hogyan is végzem. Ugye? És akkor tényleg az egy tök érdekes dolog, erről pont lehet nagyon sokat gondolkodni, hogy ugye ma azok az emberek, akik például ti, akik nagyon jól értettek az internethez, és ti fogjátok csinálni pár éven belül a vizuális kultúrát, ti milyen ikonok, ha tetszik nektek, mik a jó képek? Tehát, hogy mi az, amit te jó képnek gondolsz? És csöppet sem biztos, hogy jön az, amit én gondolok, de nyilván ez nem jelenti azt, hogy bárki, aki nem ismeri a Pollocknak a történetét, az kevésbé jobban ért a képekhez, mint aki ismeri, hanem egyszerűen arról szól, hogy tudnunk kell, hogy kontextusból kiragadva ezek a képek sok teljesen más jelentéssel rendelkeznek, mint az adott kontextusban létezők. Oké? És ezért fogunk beszélni majd a kisközösségeknek a művészetéről, meg a public art-ról, mindenféle dologról, mert a kultúráról beszélünk folyamatosan, és nyilván itt közvetetten, nagyon közvetetten a kommunikációból. Most nézzük meg ezeket a képeket, csak hogy még sok sokkoljalak titeket egy kicsikét. Ezek tudományos képek, tehát hogy most, tehát ez a legújabb tudomány, a természettudománynak a csúcsa. Ezek agytérképek, a úgynevezett funkcionális rezonancia vizsgálatok, ugye tudjátok, amikor így betolnak egy ilyen izébe, és akkor ott mágnesek mozognak a fejed körül, és hát kvázi lefotózzák az agyadat. Ugye ezek, és hát mi van, ugye, de hogy hát félreértés ne essék, ugye ez van, amikor elmész a ultrahangra, röggenre, mindenféle ilyen történetre, amit az orvosok használnak ahhoz, hogy betekintést nyerjenek a testünkbe. Oké? Ezek mind ilyen képek. És most félreértés ne essék, nem az orvostudománnyal akarok elbánni, meg a természettudománnyal, csak fejlődnék nagyon-nagyon fontos dologra a figyelmet. Az ultrahang, meg az összes, meg az mindenféle képalkotó eljárás, azok pont úgy működnek, mint egy fényképezőgép, de még ha tetszik, rosszabbul. Mert ugye egy fényképezőgépnek hát olyan szinten van közel, ma a digitálisnak már nem sok, de olyan szinten volt közel a valósághoz, hogy azért ugye, tehát hogy ami ott bejött fény, az ott megvilágítottad, és azt úgy lefotóztad. Ugye, mi történik ezekben az esetekben? Ezek nem fotók, de még nem is olyan szintű képek, amik tényleg látvány. Tehát értitek? Tehát nem próbálom elmondani ezt értelmesen. Szóval ez olyan dolog, hogy van valamiféle műszer, ami bizonyos fajta, ami, tehát nem az, hogy beküldik az ember egy kamerát az ember hasába, ugye? Nem úgy működik az ultrahang, hanem úgy működik, hogy van valami műszer, ami rezegteti a különböző rezgéseket ad, és a visszajelzésekből megcsinálja a képet. Oké? Kicsit olyan, mint az agyunk, most itt zárójelben mondom. Tehát, hogy ezek a képek, ezek nem így néznek ki valójában, ezek következtetések arra nézvést, hogy mi lehet ott bent. Ugyanúgy működik a mágneses rezonancia is, ad egy mágneses teret a te fejednek, és a visszajelzésekből próbálja meg kitalálni, meg az agy struktúrájának az ismeretéből, hogy mi lehet a te fejedben. Oké? Tehát, hogy ezek konstrukciók, ugye, amikor az ember elmegy a terhesen az ultrahangra, akkor ugye a nagyon boldog, mert akkor meg fogja látni a kisbabáját, és akkor ugye ismertek régen, most már jobb ultrahangképek, meg nem emlékeztek régen, amikor így jöttek ezekkel, hogy volt egy fekete íz, és ott egy kis pont, vagy valami. Hogy ja, itt a gyerek is kránc, hogy ja, tök jó, de hol, ugye, hogy mi van ez a füle, nem, ez a lába, mindegy, nem érdekes. De hogy érted, hogy ugye Miről szólt ez az egész történet? Hát, hogy ezek nem, tehát ez nem, tényleg, tehát, hogy ezek nem olyan képek, mint amiket megszoktunk, hogy az adott képek szoktak lenni. De hát mit csinálunk ugye ebben az esetben? Megpróbáljuk képként nézni őket, megpróbáljuk ugye megkeresni ennek a referenciáját, megpróbáljuk tényleg reprezentációként nézni őket. És ebben az a nagyon érdekes, hogy lássatok, hogy ez a Bedőlünk a képeknek című történet. Hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy van ábrázolva? Tehát ugye, tehát itt megkreálja ez a gép ezt az agyat. Egyrészt ez nem is te agyad, hanem egy konstruált izé, mindegy. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert hogy azt gondolták, amikor megjelentek ezek a műszerek, hogy akkor tök jó, mert akkor itt tudom, hogy akkor itt van valami a fejedben, akkor itt megműtöm. Na most nem ez alapján műtenek, tehát hogy még szerencse, mert hogy annyira nem pontosak ezek a dolgok, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ott az a dolog, és ugyanúgy történik. De mit csinál? Tehát csak, hogy nézzétek, hogy mit csinál a tudomány, hogy jobban megismerje a valóságot, hogy mi van a te fejedben. Különböző feladatokat adnak a kísérleti személyeknek, akiket bedugnak ebbe a rendszerbe, és mondjuk azt mondják, hogy gondolj a nagymamádra. És amíg a nagymamádra gondolsz, akkor az ugye az agyadban történnek bizonyos dolgok, ugye az agy kérged, minket érdekel, és mondjuk itt aktivitást lehet észlelni, meg itt. És mondjuk ez a gép, ez így kihozza ezt nekem, hogy hát így megrajzolja szépen az agyamat, és akkor mutatja is, hogy figyeljetek a színekre, tehát ugye piros, tehát hogy értitek, tehát hogy ott valami, és tényleg a tudósok azért, hú, az tök jó, akkor itt van valami. Tehát a nagymama akkor az itt van, ugye? Hogy a nagymama állom képe, az itt van a fejem. És hogy az érdekes, hogy nem csak az ember intuitíve gondolja, de hogy a tudósok is bedőlnek ennek az egésznek, hát de miért ne dőlnénk be, érted? Tehát tényleg itt mutatja, hogy piros, akkor miért ne dőlnénk be? Hát itt van ez az embernek a feje. Akárki ül be a szkennerbe, pont ugyanezt a fejet adja ki a rendszer, tehát félrejtésnélség nem a te kis szép arcot fog megjelenni ezután, hanem pont ez a standard fej, ezzel a standard koponyával. És csak így zárójelben mondom, hogy nyilván amúgy senkinek nem standard a koponyája, tehát senkinek nem ott van az a pontosan az a lebenye, mint a másiknak, mert hogy két van, ugye ugyanúgy, mint az orrod se pontosan ugyanott van, meg nem pont úgy néz ki, pont ugyanúgy az agyad, és egy kicsit, picit másképp néz ki, mint a másiké. Tehát, hogyha látunk egy képet, és hogy megint ez megint a világnak a megismerése, akkor ugye, és hogyha ezek a gépek ugye azért jók, mert segítik nekünk az agynak a megismerését, és a megismerésnek a megismerését, miközben meg nagyon sokat rontanak a megismerés megismerésén, mert egyszerűen elviszik a gondolataimat. Azt fogom gondolni, hogy tök jó, akkor itt aktivitás van. Akkor mondjuk az a terület a nagymamáról való gondolkodásomnak a területe. Miközben kiderül, hogy biztos pont nem is a nagymama van ott, hanem a másik, meg a másik. Ugye az a jó a tudományban, hogy egy idő után azért ellenőrzi önmagát folyamatosan, tehát egy idő után azért csak az igazság felé megy, vagy legalábbis kiszűri maga körül a hazudozókat meg. Hát ugye, mert ugye nyilván aztán elkezdtek jönni az ilyen emberek, akik így rajzoltak ilyen térképeket, és hát miért is ne? Hát most nem, hát én is tudok ilyet csinálni. De hogy ugye értitek, hogy ennek azért nem csak, hogy annyi köze sincs a valósághoz, hogy nem a te agyad, meg nem is úgy néz ki, hanem még annyi köze sincs a valósághoz, hogy lehet, hogy nem is aktivitás van ott, de hogy nem piros, az biztos. De mert hogy lehet, hogy pont nem aktivitás van, hanem ami tök másról. Jó, na most mutatok nektek egy másik képet. Ilyet, ugye ez nagyon szép, ugye a meleg színek, meg a hideg színek, tehát tényleg ez már esztétika, szóval hogy ennek már nem sok köze van az orvostudományhoz. Hát mondjuk ez egy sejt, ugye? És ugye, hogy ez is egy ilyen tudományos kép, hogy bármiről gondolkodhatunk. És na most ezzel az a vicc, hogy ez egy képzőművészeti alkotás. Az Előd Ágnesnek az egyik printje, aminek az a cím, hogy tervezünk nanovárost, tök mindegy, ez például a másik. És ugye, tehát hogy miért érdekes ez az egész dolog, én azért is hoztam, mindig mondtam nektek, hogy mindig hozok ilyen képeket, hogy egyrészt élvezkedjünk, másrészt meg, hogy jobban megértsétek, hogy mit akarok mondani, vagy pont, hogy még összekavarjam a dolgokat. Ugye, tehát miért érdekes ez az egész történet? Ráadásul ugye az iraki háború idején készült ez az egész sorozat. Az Előd Ágnes mellett egy szobrász, tehát hogy csak hogy tudjátok, hogy lássátok, hogy manapság azért ezek mennyire, tehát hogy nyilván nem azt akarom ezt elmondani, hogy ez egy szobor, mert hogy értitek, tehát hogy nem, hanem hogy nyilván azért ez a, hogy de ez azért mégiscsak ez egy fizikai dolog, ugyanolyan értelemben, mint hogy egy szobor fizikai dolog a maga értelmében. Ugye miért érdekes ez az egész kép? Azon túl, hogy egy gag nyilván mindenki érzi, hogy jó, hát mindenki. Ugye azon túl, hogy mindenki fölismeri valószínűleg remélhetőleg a szereplőket, vagy hát a főszereplőt, meg felismeri, ugye megint nagyon fontos az, most nem akarom elemezni ezt a képet nagyon, de nyilván felismerjük ezeket a kulturális szimbólumokat, ezeket az ikonokat, itt alul, ugye, tehát ugye azért érdekes ez, mert hogyha meglátjátok, hogy mondjuk ez egy hírtelevízió, ugye? Tehát egy olyan, mint egy hírcsat, ez teljesen fake dolog, tehát ugye ez egyet értitek, tehát semmi közön, ez az Ági rajzolta meg ugyanúgy, ahogy ezt, tehát, hogy ez izé. Jó, mellesleg ugye azért érdekes még ez a kép, mert itt egy ilyen a Nature című lapnak a száj, tehát egy ilyen hamis, mint hogyha egy internetes szájtról lehet volna. Tehát tényleg pont olyan, mint hogyha egy igazi tudományos kép lenne. Ez meg mondjuk pont olyan, mint hogyha egy fotó lenne egy igazi valós helyzetről. Miközben nyilván jó, mindenki felismeri a Jódát, de hogy, mint azt mondom, érdemes ezen elgondolkodni, mert hogy nem mondom, nem csak egy gag ez az egész történet, hanem azért kicsit több annál, egy kicsit reflexió arra, hogy hogyan is szoktuk még befogadni a képeket, és hogy hogyan is értelmezzük általában a képeket, és hogy nem csak arra gondoljatok most ebben az esetben, hogy nyilván ugye meglátom itt alul ezt a izét, meg meglátom ezt a dolgot, meg nem tudom ezeket a dolgot, akkor ezt igazi hírnek fogom venni. Ugye ez egy klasszikus történet, hogy bekapcsolom a tévét, és ott megy alul a izé, meg a nem tudom micsoda. Tehát, hogy vannak ezek az ikonikus utalások, akkor én azt egy komoly televíziónak fogom tartani. Ugye ez bizonyos televízió ki is használják. Tehát úgymond hírcsatornáknak tartják magukat, miközben meg hát nyilván minden tévé ugye a valóságnak egy bizonyos szeletét mutatja be. Van, aki kicsit betartja jobban a szabályokat, van, aki meg kevésbé tartja be a szabályokat. De úgy értitek, tehát hogy te nézőként fogalmad sincs, hogy te csak hihetsz abban, hogy ezek az emberek. Hát ugye emlékeztek, tudjátok azokat a direct marketinges hirdetéseket, amikor a néni bemutatja, hogy a porszívó milyen jól porszívóz. És ugye az is, tehát hogy pont ugyanígy néz ki, ha tehát nyilván nem ugyanígy, megvan a saját képi világa, de hogy ugyanezek vannak, hogy szakértő van, hogy beszélgetünk, hogy elmondom a tapasztalatomat, hogy hihető és hiteles, és bemutatom, azt te látod a szemeddel, hogy fölsöpört azt a izét, hát most rendel meg rögtön. És az ember megrendel, és akkor tényleg rájön, hogy hát fölsöpöri az izét, meg a izét, meg nem, meg amúgy, meg holnap már nem söpöri fel az izét. Tehát, hogy nyilván miközben a saját szememben láttam, ugye? De hogy, tehát, hogy nyilván van ennek az egésznek egy ilyen vonulata, de hogy még azon túl, tényleg azt vegyétek ezt figyelembe, hogy nyilván, hogy ez a dolog, ez a print, ez ki egy galéria, tehát hogy ez egy műalkotás önmagában. És ugye itt tehát, hogy még egy csavar van ebben az egészben, hogyha ezt műalkotásként észleled, mármint, hogy most tegyétek meg nekem azt a szívességet, hogy ezt műalkotásként tekintetek erre a dologra, akkor nyilván ennek az egésznek teljesen más üzenete van. Tehát, hogy ez nem egy hírkép, ez egy műalkotáskép, és miről szól? Ugyanarról szól igazából, mint ez a kép. Az, hogy a képekhez való viszonyunkról szól ez a kép, arról szól, hogy nyilván ezeket a képeket megszokjuk a tudományban, és tényleg az ember már tényleg úgy beszél az agyról, hogy hát, és akkor jönnek a diákok az elsős egyetemisteknek, nem akkor semmi bajom, de hát nagyon sokat nem tudnak az agyról, és akkor mondja, hogy de hát a balfélteke aktív, amikor izé, és akkor mi van, hogy milyen balfélteke, a micsodája a balfélteke, értitek? Tehát, hogy ennek, tehát azt gondolja, hogy ő érti a tudományt, azáltal, hogy ott látja, hogy ott piros, tök jó, akkor én tudom, hogy ott mi van az agyban. Miközben fogalmat sincs, hogy mi van az agyban. Ugye itt is erről van szó, hogy én bemegyek a múzeumba, és ismerős képeket látok, akkor én tudom, hogy mi a művészet. Közel sem tudom, hogy mi a művészet, akkor, hogyha nem gondolok bele, hogy ez hogyan is zajlott, és hogyan is történtek ezek a történelemben is, hogy mik is ennek a... Direkt hoztam nektek két Malevichet. Hogy ugye, tehát, hogy ilyenekről fogunk beszélgetni, meg még erről is, meg még ezeknek a mindenféle. Tehát, hogy értitek, hogy hát ez a klasszikus, hogy hagyjál már tényleg, tehát, hogy tényleg most már azért, mégiscsak hát azért, ezért, ez micsoda. És hát nyilván, tehát, hogy ismerjük ezt a fajta történetet, és hát most nem az a cél, hogy bebizonyítsam nektek, hogy ez egy fehér kör, értitek? Tehát, hogy nem az a cél, hogy én most azt mondjam nektek, hogy ez egy csodálatos műalkotás, hogy gyönyörűség van benne, hanem nyilván valami az a cél, hogy az ember elmesélje, hogy ez mikor és milyen célból készült. És ez ugye azért érdekes kérdés, mert hogy teljesen joga mondhatjátok azt, hogy jó, de én most nem fogok bepisilni az izgalomtól attól, mert elmondod nekem a történetet. De hogy gondoljatok abba az egész dologba bele, és hogy megint ez a kultúra, meg hogy hogyan alakul át a kép, meg a tárgyak, hogyan alakulnak át, hogy mondjuk eztek egy finom pörköltet a szomszédnénél, és hogy jaj, de finom, amikor közli, hogy hát igen, mosozták az ausztrálokonok, kengurúból készült. Ugye? És akkor hirtelen ugyanaz a pörkölt, ami az előbbi nagyon-nagyon csetes, az úgy hirtelen egy idő után úgy, hát, hogy így elkezded elgondolni, hogy hát meg ugye, amikor hazamész, és kiderül, hogy a feleséged megcsalt, a drága szeretett, hőszeretett feleséged most csalt meg, akkor hirtelen nem hőszeretett, drága cuki gyönyörűség lesz, hanem mondjuk valami más, ugye? Tehát, hogy ugye pont erről beszélek, amikor, tehát, hogy nyilván miközben ugyanúgy értitek, tehát, hogy ezek nem ilyen egyszerű viszonyok, sem a képekhez. Tehát nem mondom azt, hogy ez egy senki, nem akarom senki rejtetni, hogy ez egy gyönyörű, csodálatos, tehenet ábrázoló, kiváló alkotás, de hogy nyilván azt azért el lehet mondani, hogy vannak olyan gondolati dolgok, ami értékessé, ha más nem, fontossá teszi művészettörténetileg ezt a képet. Igazából ennek az egész órának a utolsó mondatom, nyilván az lenne az üzenete, hogy nem tudunk úgy elmenni a világban, hogy most akkor okosan nézem a képeket, mert hogy nem tudunk, értitek? Mert igenis az ember beül, aztán bámulja a tévét, mert hogy az is kell valamire. Csak hogy nektek meg nyilván abban nagyon nagy felelősségetek van, hogy ti nektek ismernetek kell, hogy hogyan is viselkedünk mi a képekkel kapcsolatban, és hogy tudnátok el, hogy hogyan lehet reflektálni erre a fajta viselkedésünkre, és a más nem legalább meg kéne tudni különböztetni a nagyon borzasztó aljakultúrát a kicsit kevésbé borzasztótól, de ha más nem, akkor legalább egy valami igényesebb képi kultúrát követelni önmagunktól is. Úgyhogy nem mondom, hogy én ezt most tudni fogom prezentálni nektek, de egy-két dolog talán fejlom a figyelmeteket. Köszönöm szépen, jövő héten találkozunk.
Elhangzott Ragó Anett, a valóság és képi reprezentációja. A felvétel 2007-ben készült.